szívem legfontosabb élővilágáról beszélgetünk most, a méhekről, a beporzó rovarokról. Ez azért is nekem nagyon fontos, mert méhészkedem, méhészeti kutatásokat végzek. Tudni kell, hogy az élővilág, ugye itt a földtörténeti korba fejlődött ki a rovarok világa, és az egyik legfajgazdagabb, a legszínesebb élővilágot jelenítik meg a Földünk területén. A környezetváltozás következtében a rovarok világa is átalakul, invazív fajok jelennek meg, amelyek egy picit megváltoztatják az élővilág szerkezetét. A méheket nagyon szorosan össze kell kötni a beporzással. Gazdasági szempontból a legfontosabb dolog a rovarbeporzás, a rovarok által látogatott virágoknak a megtermékenyítése. Lehet széllel, vízzel és rovarok útján is történik a leghatékonyabb, a legértékesebb a rovarbeporzás adja nekünk az élelmiszer alapanyagunknak az alapját. Kárpát-medencében, Magyarországon hálát kell adni, mert itt nem kell beporzásért fizetni, hiszen a méhek kölcsönösen összhangba a növénytermesztő kollégákkal látogatják a repcét, a napraforgót, az akác, lucerna növényeket, és végzik a megporzó tevékenységet. Az elmúlt időszakban a környezetváltozás, technológiai változások következtében bizony nagyon sok méhésztársal beszélgetve elmondják, hogy eltűnnek a méhek a kaptárakból, legyengülnek a méhek, és ennek nagyon-nagyon sok oka van, ez is fontos tényező a biodiverzitásunk színességét tekintve. Ha globálisan nézzük a hatásokat, bizony elmondható, hogy nagyon nagyfokú változást él át a élővilág. Egy ilyen beszélgetésen kérdeznek, és közösen szoktunk gondolkodni, hogy most hol tart az élővilág, hogy 24. órában vagyunk-e. Én egy optimista ember vagyok, én azt mondom, hogy még igen, most nagyon-nagyon kellene mindenkinek közösen gondolkodni, hogy fordítsuk vissza a bizonyos leromlásoknak a kerekét, de el szeretném mondani, hogy bizonyos fajok esetében már átléptük a 24. órát. Eltűnnek magasabb rendű élő szervezetek, a rovarok világában eltűnnek egyedek, és bizony így nézve, így tekintve nagyon komoly gond van. Ha elmenjünk Kínába, vagy bizonyos földrészekbe, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, vagy a technológiai hiányosságok következtében is bizony eltűnnek beporzó rovarok az adott környezetből. Már lehetett látni ilyen képeket, fiúk, hölgyek, urak ülnek fent a fákon, és mesterségesen végzik a megporzást. Ez lesz a tendencia, itt komoly gondok lesznek. És nem az a megoldás, amit olvasok, hogy majd drónméhek fogják a megporzást elvégezni, hanem bizony az lenne a megoldás, hogy kutatókkal, fejlesztőkkel, gazdálkodókkal, törvényhozókkal, döntéshozókkal együtt azon gondolkodni, hogyan lehetne csökkenteni a környezet szennyezésnek a mértékét. Tudni kell, hogyha csak visszajövök kicsit Kárpát-medencébe, és megvizsgáljuk a rovarfelvételezés útján, közel 700 faj fölött van jelenleg a Kárpát-medencében a hártyás szárnyúaknak a fajgazdagsága. Hozzáteszem, ez is csökkenő tendenciát mutat, mert már fogytak, de még mindig színes biodiverzitással kell számolnunk és óvni, védeni, ami a Kárpát-medencében található. Ezért is nagyon lényeges a technológiáknak a kérdése. Ezért is nagyon lényeges a különféle fajok megfigyelése annak érdekében, hogy segítsük a házi méheket és egyéb beporzó rovaroknak a munkáját.
Mit lehet egyébként tenni? Régen virágos rétek voltak. A gyepet nem vágták le, nem kurtították meg annyira, mint most.
Nagyon összetett dolog ez, és hiszem azt, hogy közös összefogással tudunk tenni a beporzó rovarokért. Egyik nagyon fontos tényező a klíma és a környezetváltozás. Gondoljunk bele, hogy 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, vagy ha még nagyobbat ugrok, a folyószabályozások előtt a folyók kijártak a mederből, áztatták a területeket, mocsaras területek alakultak ki, vízpangóhelyek, ahol folyamatosan volt mélegelő a beporzó rovaroknak. Ugrok nagyot, ha végigmenjünk az alföldi részeken, de épp más dunántúli területeken is, kiszáradt, kitikkadt, pusztákat, száraz területeket látunk. A méheknek, a beporzó rovaroknak nagyon fontos, hogy a kitavaszodástól kezdve a betelelésig Az lenne jó, ha természetes virágokat tudnának látogatni, virágport, nektár tudnának gyűjteni, és nem azon kellene gondolkodni a méhészeknek, hogy termelési időszakban mesterségesen kell etetni a méheket azért, hogy fent tudják tartani a családnak a fejlettségét, az anyáknak a petéző intenzitását, és tudják a családnak a fejlődését elősegíteni. Ez a legrosszabb. Leszűkült a mélegelő növények fajgazdagsága. Eltűntek a gyepeknek a vadvirág özönei, amik régen mélegelőt szolgáltattak bepózó rovaroknak. Ha megnézzük csak a mélegelőknek a szerkezetét, koratavasszal indul a mogyoró fűzfák, ugye az árterekben indulnak a gyümölcsfák, majd az őszi káposztarepce, az akác, amely rendkívüli módon ki van téve az időjárási tényezőknek, különféle lucerna virágzások, napraforgó kultúrák, és esetleg lokálisan nyitott facélia, egyéb növények. Másik nagyon fontos tényező, a kártevők is meg tudják lepni. Azt jelenti, hogy amikor azt tanítjuk, hogy egy-egy területre, egy hektárra, amikor méz tanfolyamokon is elmondom, hogy 3-4 méh családot telepítsünk per egy őszi káposztarepce területre, bizony sokszor látom azt, hogy le vannak terhelve a mélegelők. Ez se jó. Nem megfelelő a hordásnak a mennyisége, illetve egységnyi területen levő sok méh találkozásával esélye van a kártevőknek, kórokozóknak a terjedéséhez. Az anyák kérdése, a családok egészségi állapota, a kaptár higiéniára is el szeretném hívni a figyelmet, hogy az adott méhész mennyire gondosan ápolja, gondozza azokat a méheket, betartja-e a méhegészségügyi előírásokat, engedélyezett szereket használ-e a gyógykezelés során, vagy fekete technológiát, kialakulhat könnyen a méh családnál is a rezisztenciának a kérdése. De ha kitekintek a szántóföldekre, a kémiai növényvédelem, a kémiai anyagoknak a jelenléte nagyon komoly befolyással van a méh család életére, igaz, az Európai Unió rendkívüli módon szigorítja a felhasználható rovarölőszer hatóanyagoknak a mennyiségét és arányát, nagyon komoly előírás van, de a növényvédős kollégák törekszenek rá, és betartják, hogy engedélyokiratnak megfelelően történjen ezen készítményeknek a kijuttatása.
De mi laikusok is segíthetjük a beporzást, ha például a kertünkbe, vagy a gyümölcsöseinkbe beporzóbarát növényfajokat ültetünk. Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy például a levendula, a kakukkfű, vagy a nyári orgona, az nagyon nagy méh és lepkecsalogató.
Igen, engem is kérdeznek, akár személyesen, vagy írnak, hogy mit tudunk tenni kert szerető, rovar szerető, természet szerető emberek a méhekért, a beporzó rovarokért. Igen, nagyon fontos, hogy ha van egy kis kertünk, legyen az gyümölcsös, zöldséges kert, vagy csak egy kis díszkertünk, alakítsunk ki a sarokba egy olyan kis területet, pár négyzetméter is sokat segít, ahol olyan növényi kultúrát vetünk, ahol egész évben tud virágozni ez a növénytakaró, és a környék viráglátogató rovarai tud virágpor nektárhoz jutni. Ki szeretnék emelni pár méhet, amely gazdagítja a kis kertjeinknek a látogatását. Nagyon szeretem, és aktívan jelenik meg például a kövi poszmé. Vagy szoktam elég intenzíven találkozni felénk is a délvidéki poszmével, vagy az erdei poszmével, vagy a szabómé, ez ismerős lehet sokaknak. Tehát aktívan részt vesznek, és látogatják ezeket a kis területeket. Másik, ami nagyon fontos, alakítsunk ki sárhelyeket. A sárhelyek nem csak a madaraknak fontos, fecskéknek, egyéb madárkáknak, akik hordják és építik a fészket, hanem olyan méheknek is, amelyek sár kis csomócskákkal építik ki a fészkeiket. Tehát ilyennel is tudunk segíteni. Tegyünk ki itatókat, vízhelyeket, vízforrásokat annak érdekében, hogy ezek a kis élőlények tudjanak járni ezekre a kis víztócsákra. Készítsünk ilyen méhhoteleket, különféle méretben, kialakításban, és tegyük ki ezeket az adott kis kertünk végébe. Ezzel is tudunk segíteni, illetve lelket gyönyörködtető is, ahogy betelepülnek ezek a rovarok ezekbe a méhhotelekbe. És amit még ki szeretnék emelni, nagyon fontos, becsüljük meg mindannyian a természet ajándékait. Pár beszéd legyen köztünk minden téren, akár a parkfenntartástól kezdve a kert, a növényvédelem, a gazdálkodás, a szomszéd, döntéshozók, tehát nagyon fontos a párbeszéd. Nagyon fontos, hogy mindannyian tudunk tenni az élővilágért apró lépésekkel, legyen szívügyünk. segítsük a fiatal generációnak a megismertetését. Nagyon fontos számomra az edukáció, a tudás, a tapasztalatok magjának az elvetése. Hozzuk közelebb a gyerekekhez a természet szeretetét, a beporzó rovarokat, ők is legyenek részese, és fedezzék fel a természet csodáit. Másik nagyon fontos dolog pedig fogyasszunk, minél több hazai termelésből származó termékeket, amivel tudunk tenni egészségünk és a családunk egészségért is.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit adnak nekünk a méhek. A legtöbb ember szerintem megállott, hogy mézet és virágport.
A házi méhek ajándékaira gondolunk. Én azt szoktam mondani, és hallom is, hogy a méhek az egyik legcsodálatosabb és a legjobban tanulmányozott élővilágot jeleníti meg. Ők folyamatosan az emberiségnek ajándékot adnak. Ajándékot adnak az aktív szorgos munkájukkal. Gyűjtenek virágport, gyűjtenek nektárt, és a legfontosabb, amit ugye az emberek legjobban szeretnek és ismernek, az pedig a nektárból készített méz. Nagyon sok méz fajta van, amelyet előszeretettel fogyasztunk, értékes, ízletes, gyógyszer, gyógyító hatással bír. Én nagyon szeretem a mézet, és bátorítok mindenkit, hogy minél több mézet fogyasszunk. Torokra belsőleg is, emésztés, érrendszeri dolgokra, de ha lehorzsolja az ember a bőrét egy kis hársmézzel, acéliamézzel bekenve, nagyon szépen gyógyítja és fertőtleníti a sebeket. A másik nagy értéke a méheknek a virágpor. A virágpor egy magas aminósav, enzimekkel, vitaminokkal jól emészthető ajándékot adnak nekünk ebben a termékkel, megszárítva tudjuk vásárolni, hozzájutni. Mindenkinek egy óriási csodaszer, reggel egy kis teába, tejbe, kakaóba téve nagyon sok vitamin tudunk bevinni a szervezetünkbe. Én nagyon szeretem. A másik csodálatos ajándék a méheknek a propolis. Biztos hallottak már a kedves hallgatók a propolis tinktúráról. A propolis tinktúra ugye egy alkoholba feloldott propolisznak a anyagát jeleníti meg. Esténként egy kis kanállal bevéve fertőtlenít, nagyon komoly antibakteriális hatása van, jól felszívódó anyag, külsőleg is bekenve fertőtlenít, a tumorsejtek ellen is kiválóan hat a propolisz, egy csodaszer. A propolisz az a méheknek a fertőtlenítő anyaga, ha mondhatom így, ezek növényi gyanta kivonatok, fáknak a gyanta váladékát gyűjtik, és ezzel fertőtlenítenek. Tehát az újonnan berakott például kereteket lehelet vékonyan befedik propolisz réteggel. A kaptárak alját, különféle réseket betömítenek. Tehát ez egy nagyon fontos anyaga a méhek életébe, ezzel szigetelnek, egy csodálatos értékes anyag. A másik nagyon fontos termék, a méh viasz, az régen az arannyal vetekedett a középkorban, hiszen ez adta a világításnak az alapját, ebből készítettek fáklyákat, mécseseket, és bizony a királyi egyházi pecséteknek is az alapját jelentette. Ma már aki nem méhészkedik, felhasználhatja gyertyának, viaszfigurákat lehet belőle készíteni. Ezt is a méhek állítják elő, a fiatal méhek a viasz mirigyeikből termelt váladékát engedik ki a testükből, ez megszilárdul viasz pikkelyé, ebből készítik a méhek a lépet, ebből építik az ők is belső birodalmukat. De nem feledkezhetünk el a méhanya értékéről, a méméreg értékéről, ami vetekedik most jelenleg az arannyal, gyógyszerként jelenik meg a méméreg, de nem feledkezhetünk el a mérajról és a mécsalád értékéről sem, de a legnagyobb érték az pedig a méheknek a megporzó munkája.
Mindig azt gondoltam, hogy valami gond van a mézzel, amikor kristályosodik. És nagyon érdekes, mert Magyarországon az emberek többsége a folyómézt szereti, tehát amikor folyékony, viszont Németországban azt mondják az emberek, hogy az az igazi méz, amelyik kristályosodik, és maguk a méhészek is azt mondják, hogy ez nem gond, igenis az a jó méz, amelyik kristályosodik.
Igen, benne van a köztudatban, amikor beszélgetek így fogyasztókkal, hogy ő olyan mézfajtát, vagy mézet keres, amely nem kristályosodik, mert az biztosan nem hamisított, meg nem cukorra letetett.
Igen.
De ki szeretném emelni, hogy a méz kristályosodása az egy fajta jelleg. Tehát más-más az adott méznek a típusa, gyümölcscukortartalma, a benne levő beltartalmértékeknek az aránya, ez befolyásolja igazából a kristályosodást. Az akácméz az egy folyós, gyümölcscukorban gazdag, nem hajlamos a kristályosodásra, szinte nem kristályosodik, egy jó minőségű akácméz megfelelő nedvességtartalommal szinte nagyon sokáig el lehet tárolni. Én igazából a akácmézen túl én inkább a vegyes mézeket szeretem, a speciális fajta mézeket, a hársméz, koriander, pacélia, sejemkóró méz, vagy a napraforgó, mert tudni kell, a legintenzívebben, leggyorsabban kristályosodó méz a repceméz. A repceméz egy fehér, úgynevezett krémmézzé tud alakulni, és ez nem azért van, mert cukrot tett a méhész a mézbe, és ezzel picit hígítja, vagy gyorsítja a folyamatokat, hanem a növénynek a nektárja ilyenre hajlamos, hogy nagyon gyorsan beikrásodik a méz. Valaki szereti az ikrásmézet, valaki nem szereti az ikrásmézet. Ezt el kell fogadni. És a másik pedig az, hogyha valaki szeretné egy kis folyós mézet fogyasztani, akkor 40 fok alatti vízfürdőbe tegye bele ezt az üveget, nem mikróba, hanem vízfürdőbe, és szépen 40 fokig felolvad, és folyékonnyá válik ez a kristályos méz, és utána el tudja fogyasztani folyékony formában is. Ne féljünk tőle, tehát ez egy jellegzetes méz tulajdonság, ha mondhatom így.
Egyébként a repcevirágzás a legfontosabb a méheknek?
A méhészet szempontjából két virágzás nagyon fontos. Ha úgy nézzük, igen, a gyümölcs és a repce virágzás a legfontosabb, mert ez az időszak az, amikor a család a nemzedékváltáson megy át, ilyenkor a téli áttelelő méhek szép lassan elhaláloznak, és utána jön már az új generáció, és ahhoz, hogy erősödjenek a családok, általában a méhészek, mi, a repcekultúrát használjuk, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy felerősödjenek a méhek, az igazi nagy dandárra, az pedig az akáchordás, mert ilyenkor legaktívabbak a méhek. Tehát a méhek élete szempontjából a repce, tehát a koratavaszi mélegelők, de a gyűjtés gazdaságosság szempontjából a tetőpontot az akácvirágzás jelenti.
A méhpempő az miért nagyon fontos?
A méhpempő egy nagyon speciális anyag, kis mennyiségben lehet gyűjteni, nagyon rövid ideig lehet tárolni. A méhpempő az a méheknek a garatmirigy váladéka, ezzel etetik a fejlődésben levő lárvát, a méhpempőt szokták kis kanalakkal, műanyagkanalakkal speciálisan kiszedni, leszívni, és ebből szoktak méhpempős mézet, méhpempős anyagokat készíteni. Hűtőbe kell tárolni, picit ilyen émeggő, savanykás ízű anyag, de azt szokták mondani, a méhpempő az lassítja az öregedési folyamatokat, nagyon nagy a beltartalmértéke, hatalmas értéket jelent az aminósav, enzim anyagtartalma, a vitamin készlete. Nem hiába a méh királynőt, a méh anyát, vagy a dolgozó méheket ezzel táplálják, csak milyen csodálatos a természet? Más-más összetétele van. Más összetétele van a méhanyapempőnek, más összetétele van a dolgozópempőnek, más összetétele van a herepempőnek. És ez egy jóisten által teremtett világnak csodája, hogy ilyen szinten tudja a természetet szabályozni.
Senki nem szereti, ha megcsípi egy méh, de akik nem allergiásak rá, azoknak ez jótékony hatású lehet, mert nagyon sok jó dolog van abban, amit ha megcsíp egy méh, akkor beleenged úgymond a szervezetünkbe, a bőrünk alá.
A méheknek, darazsaknak van egy védekezési mechanizmusának egy kis eszköze, ott a potró végükön, ez pedig a fullánk, ezt aktívan használják. A két méhalkató között az a különbség, hogy míg a házi méh szúrás után elpusztulhat, tehát kiszakad neki a fullánk és a méregmirigy, mert a fullánkon úgynevezett horgók találhatóak, és az benne marad az áldozatnak a bőrébe, szövetébe, és körülbelül, ahogy mértem, 3 és 1 óra után elpusztul a méhecske, míg a darázs vissza tudja húzni a fullánkját, és ő többször tud szúrni. Ezzel is látszik, hogy mennyire életképesebb a darázs, mint a kis házi méhünk. Nagyon fontos, a méhszúrás az egy értéket jelent. Olyan anyagokat fecskendez a bőrünkbe, ami segíti a vérkeringést, segíti az ízületi problémáknak a gyógyítását, tehát egy csodálatos anyagként jelenik meg. Nagymamám, akkor fájt a térde, azt kérte, hogy hozzak be neki méheket a méhészetből, és utána szépen szúrattam, hullánkokat szurkáltam a térde környékébe, annak érdekében, hogy egy vérbővé alakuljon ki, gyógyító anyagokat juttattam a bőrbe. Nem kellemes, de nagyon jó hatással bír.
Egy dolog eszembe jutott még, májusban és júniusban van a méhrajzás ideje a legtöbb helyen. Ilyenkor hatalmas nagy fürtökben lóghatnak a méhek egy-egy fáról, ezzel országszerte találkozhatunk ilyenkor.
Ez az időszak, különösen a repce gyűjtés utáni időszak, intenzív a családoknak a fejlődése. Ez azt jelenti, hogy az adott kaptár részben a család megerősödik, érzi a család, hogy szaporodna, el kell innen menni, ezért bölcsőket, anyabölcsőket nevel, és ebből úgynevezett rajbölcsőket képez, és ebből kikelve a méh anyák, egyszerre a családban több méh anya lesz, és utána kihajtja az egyik anya a másikat a kaptárból, és ezt hívják rajzásnak. Ilyenkor a méh anya elvisz magával előraj, főraj, utórajokat a kaptárból, és legyengül a méh család. Tehát a rajzás a méheknek a természetes szaporodását jeleníti meg. Ezt látható, amikor fentül a fán a raj, vonul a raj, vagy a gyerekeknek szoktam mondani, amikor a raj kergeti a macit. Tehát ez az a kép, amikor a méhek rajzanak, ez a méhek szaporodását jelenítik meg természetes úton. Ne menjünk a raj közelébe. Ha oda csapódik az emberhez, akkor szúrhat, de amúgy a raj szépen úgy elgömölyög, elforog és szépen vonul, nem okoz így gondot. Akkor közelítsük meg a rajt, méhészeti szempontból is szoktam mondani, és én is így végzem, amikor lenyugodott a raj az adott letelepült helyen, és akkor szépen megkezdhető a rajnak a befogása.
De ezt egyébként meg lehet előzni, tehát magát a méh rajzást?
Igen, meg lehet előzni. Ezt egy nagyon gondos méhészeti jelenléttel, szakmai tudással, technológiai műveletek elvégzésével meg lehet előzni a méhrajzást. A méhészet egy olyan, ami szinte 24 órás jelenlétet igényel, folyamatosan jelen kell lenni, mert én is jártam már úgy, hogy elkezdtem a kaptárakat kezelni, már mire a 30. családhoz jutottam, visszanézek már az egyik családból, már indult a rajzás. Miért? Mert tessenek elképzelni, nem vettem észre kezelés során, hogy elhagytam egy anyabölcsőt, egy rajbölcsőt, kijött belőle az anya, és már is utána indította a családot, osztotta megfele, és már mentek is kifele. Huncutok a méhek, nagyon ott kell lenni velük.
De ha egy méhraj elszabadul, és találkozunk egy ilyen méhrajjal az utcán vagy bárhol, akkor ugye az a legfontosabb, hogy hívjunk szakembert hozzá, és mi semmiféleképpen ne nyúljunk hozzájuk.
Igen, azon kedves hallgatóknak szeretném jelezni, aki nincs kötődés a méhészethez, akkor keressünk olyan méhészt a közelbe, aki le tudja venni ezeket a rajokat, mert azért nem jó, ha ott van azért egy óvoda, iskola, forgalmas helyen egy-egy ilyen rajnak a jelenléte azért nem megnyugtató, mert amikor érkezik is nagy mézugással, mozgással jár, és amikor vonul el, akkor is, mikor megindulnak, egy hatalmas zúgás közepette forognak, és nem biztos, hogy jó ott, ha ott emberek mozognak körülötte, ezért kérem, hogy minél hamarabb, ha ilyet látnak, akkor szóljanak szakembernek, és ő szépen befogja.